három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Nézd csak, hogy szalad! Futottak a gazdasszonyka után, levágta késsel a farkukat ám. Ilyet nem pipáltál még sohatán, mint a három vakegér. Prológus. Dermesztő hideg volt. Az égen komor és a le nem hullott hótól terhes felhők gomolyogtak. Egy férfi sötét felöltőben, sálba bugyolált arccal, szemébe húzott kalapban végigment a Carver Street-en, és fölment a 74-es számú ház lépcsőjén. Megnyomta a csengőt, mely élesen fölberregett az alaksorban. Mrs. Casey, aki épp a mosogatással bajlódott, törődötten így szólt. Fene a csengőbe! Én mondom, nincs az embernek egy csöpp nyugta se. Lihegett egy sort, majd fölcaplatott az alaksorból, és ajtót nyitott. A kint álló férfi alakja kirajzolódott a fenyegető szürkületből.
Mrs. Leon?
Kérdezte suttogva.
Második emelet, mondta Mrs. Casey. Nyugodtan fölmehet. Várja magát.
A férfi tétován nemet intett a fejével.
Menjen csak föl, és kopogjon!
Utána nézett a férfinak, amint az fölfelé haladt az elrongyolódott szőnyeggel bevont lépcsőn. Később azt állította, furcsa érzése volt vele kapcsolatban. Valójában persze azt gondolta csupán, jó rendesen megfázhatott, hogy ennyire berekedt, meg hogy ilyen időben ez nem is csoda. A férfi a lépcsőfordulóhoz érve halkan fütyörészni kezdett. A három vakegér dallamát fütyülte. Molly Davis visszalépett az utcára, és fölnézett a kapu melletti frissen pingált táblára. Monksfell udvarház, vendégfogadó. Helyeslően bólintott. Úgy fest, tényleg úgy, mintha szakember készítette volna. Na jó, egyesek tán azt mondhatják, majdnem úgy. A vendégfogadóból a V egy kissé fölfelé dőlt, az udvarház szó végén pedig enyhén összezsúfolódtak a betűk. Mégis egészében... Giles remek munkát végzett. Giles kifejezetten ügyes volt. Rengeteg mindent meg tudott csinálni. Molly mindig fölfedezett valami újat a férjében. Mivel Giles annyira keveset beszélt magáról, a nő csak fokról fokra ébredt rá, milyen sokoldalú is a párja. Egy volt tengerész mindenhez ért, ahogy mondani szokták. Ami azt illeti, Gilesnak szüksége is lesz minden tehetségére, most, hogy új vállalkozásba fogtak. Hiszen náluk tapasztalatlanabbakat keresve se lehetett találni a fogadóüzemeltetés terén. Minden esetre jó mókának látszott, és a lakás problémájukat is megoldotta. Molly ötlete volt az egész. Amikor Catherine néni meghalt, és az ügyvédek írásban tájékoztatták arról, hogy nagynénje ráhagyta a Monksfell udvarházat, a fiatal pár elsőként az eladásra gondolt. Giles azt kérdezte. Na, és milyen? Molly így felelt. Ó, hát egy hatalmas, rossz beosztású régi ház, tele dohos és ódivatú Viktória korabeli bútorokkal. A kert egészen szép, de a háború óta szörnyen benőtte a gaz, mert csak egyetlen egy öreg kertész maradt, aki ápolja. Tehát úgy döntöttek, túladnak a házon, és épp csak annyi bútor tartanak meg maguknak, amennyivel egy kis házikót vagy lakást berendezhetnek. De egyszerre két nehézséggel is szembe kellett nézniük. Először is egyáltalán nem találtak kis házikót vagy lakást, másodszor pedig a bútorok egytől egyig ormótlanul nagyok voltak. Akkor hát, szólt Molly, mindent el kell adnunk, ugye el fognak kelni? Az ügynök biztosította őket afelől, hogy manapság bármit el lehet adni.
Nagyon valószínű, tette hozzá, hogy szállónak vagy fogadónak veszi majd meg valaki, a teljes bútorzattal együtt. Szerencsére a ház igen jó állapotban van. A néhai Miss Emory közvetlenül a háború előtt alaposan rendbehozatta és korszerűsítette, s lényegében azóta se romlott le. Igen, kifejezetten jó állapotban van. És ekkor jött Molly ötlete. Giles, mondta, miért ne üzemeltethetnénk benne fogadót mi magunk? A férje először csak gúnyolódott ezen, ám Molly kitartó volt. Nem kell sok vendég, legalábbis egyelőre. A ház igazán alkalmas fogadónak. Hideg-meleg víz a hálószobákban, központi fűtés és gáztűzhely. Lennének tyúkjaink, meg kacsáink, s persze tojásunk, és termeszthetünk zöldségeket. És kivégezné el az ezzel járó munkát? Nem túl nehéz személyzetet találni? Ó, hát mit csinálnánk mindent? De bárhol élnénk is, ez akkor is így lenne. Néhány alkalmi kisegítővel sem mennénk sokkal többre. Esetleg szerezhetnénk majd egy bejárónőt, ha tényleg beindul az üzlet. Még ha csak 5 ember szállna meg nálunk, és mindegyik 7 guineát fizetne hetente... Molly valamelyes derülátó fejszámolgatásba merült. És gondolj csak bele, Giles, fejezte be mondókáját, ez a ház a sajátunk lenne, a saját dolgainkkal. És ahogy elnézem, évekbe telne, mire találnánk magunknak lakóhelyet. Ez bizony, Giles egyetértett vele, igaz volt. Kutyafuttában kötött házasságuk óta oly kevés időt tölthettek együtt, hogy már nagyon szerettek volna otthonra lelni és megállapodni. A nagy kísérlet ideje vészesen közeledett. Hirdetéseket tetettek be a helyi újságba, meg a Timesba, melyre érkeztek is különféle válaszok. És most a mai napra várták az első vendég érkezését. Giles korán lement, hogy bemelegítse az autót. Katonai dróthálót szándékozott venni, amit a megye másik végében kínáltak eladásra. Molly bejelentette, besétál a faluba, hogy még utoljára beszerezzen néhány apróságot. Az egyetlen zavaró tényező az időjárás volt. Az utóbbi 2 nap csípős hidege után még a hó is elkezdett esni. Molly a kocsiúton szaporázta lépteit, esőkabátját és fényes göndörhaját kövér hópelyhek lették el. Az előrejelzés kivételesen kemény időjárási viszonyokat jósolt. Erős hózápor volt várható. Molly a vízvezeték miatt aggodalmaskodott, remélte nem fog befagyni. Igazán nem lenne szép, ha rögtön a megnyitás után minden elromolna. Az órájára pillantott. Vége a teaidőnek. Vajon Giles visszaérte már? S kíváncsi lesz-e arra, hogy ő merre járt? Megint be kellett mennem a faluba valamiért, amit elfelejtettem megvenni, fogja mondani Molly. És a férje nevetve kérdezi majd, még néhány konzervért? Gyakran viccelődtek a konzerveken. Állandóan újabb dobozételekre vadáztak. Most arra egész tisztességesen föltöltötték a kamrát, fölkészülvén az ínséges időkre. Molly elfintorodott, amint fölnézett az égre, és azt gondolta, ezek az ínséges idők úgy látszik, igen hamar rájuk köszöntenek. Üres volt a ház. Giles nem jött még vissza. Molly először a konyhába ment, aztán föl, hogy körbejárja a frissen előkészített hálószobákat. Mrs. Boyle a déli szoba a mahagóni bútorokkal és a mennyezetes ágyjal. Metcalf őrnagyi a kék szoba a töltyfa berendezéssel. Mr. René az ablakfülkés keleti szoba. Mindegyik nagyon jól mutatott. Micsoda szerencse, hogy Catherine néninek annyi csodás vászonágyneműje volt. Molly megigazította az egyik ágytakarót és lement. Csak nem besötétedett már. A házban hirtelen síri csönd és kongó üresség támadt. Az épület elhagyatottan állt, 2 mérföldnyire a falutól, 2 mérföldnyire, ahogy Molly megfogalmazta magában, mindentől. Azelőtt is sokszor volt egyedül a házban, ám ez igazán csak most tudatosodott benne. A hó lágyan záporozva ütögette az ablaküveget. Kellemetlen, susogó hangja volt. Mi lenne, ha Giles nem tudna hazajönni, mert hogy az autó a vastag hóréteg miatt képtelen volna tovább menni? Mi lenne, ha egyedül kellene maradnia, egyes egyedül, akár több napon át?
Körbenézett a terebélyes és nyugalmat árasztó konyhában, mely valósággal kiáltott egy terebélyes és nyugalmat árasztó szakácsnőért, aki az asztal főn ülve, állkapcsát ritmikusan föl-alá mozgatva, ropogós kekszet enne, s hozzá fekete teát inna. Egyik oldalán egy magas, idősecske szobalány ülne, a másikon meg egy rózsás képű, gömbölydett cselédlány, s az asztal másik végében ülő konyhalány rémült szemmel lesné följebb valóit. És mindezek helyett csak ő volt itt egymaga, Molly Davis, olyan szerepben tetszelegve, mely egyelőre nem állt túlságosan közel hozzá. Ebben a pillanatban az egész élete valószerűtlennek látszott, Giles-t is beleértve. Molly szerepet játszott, csupán szerepet. Árny suhant el az ablak előtt, s ő fölugrott. Valaki közeledett a havon. Zárt csörgést hallott az oldalajtó felől. Az idegen ott állt az ajtóban, s lerázta magáról a havat. Egy ismeretlen férfi sétált be az üres házba. És akkor egyszeriben szerte foszlott a képzelgés. Ó, Giles! Kiáltotta Molly. Úgy örülök, hogy megjöttél. Szervusz, édesem! Micsoda ronda idő! Istenemre, majd megfagytam! Dobbantott a lábával, és belelehelt a tenyerébe. Molly gépiesen fölszette a kabátot, amit férje amúgy Giles módjára ledobott a tölgyfa komódra. Válfára rakta, a kitömött zsebekből kivett egy sálat, egy hírlapot, egy kötek spárgát, és a reggeli postát, amit Giles trehányul begyömöszölt. A konyhába tartván az újságot letette a konyhaszekrényre, és fölrakta a gázra a teáskannát. Megvetted a dróthálót? Kérdezte. Olyan sokáig voltál távol? Nem volt számunkra megfelelő. Egyáltalán nem tudtuk volna használni. Elmentem egy másik telepre, de az ottani se volt jó. Hát te, mit csináltál ez alatt? Gondolom, nem jött még senki. Ha már itt tartunk, Mrs. Boyle csak holnap érkezik. Metcalf főrnagynak és Mr. Wrennek még ma itt kellene lennie. Metcalf őrnagy küldött egy lapot, hogy holnap jön. Hát akkor csak Mr. Wren maradt, aki ma velünk vacsorázik. Milyennek képzeled? Derék, nyugalmazott köztisztviselő, ez az én tippem. Nem hiszem, szerintem művész. Ebben az esetben, mondta Giles, jobban tesszük, ha előre elkérjük az első heti bérleti díjat. Ugyan már, Giles, hiszen hoznak magukkal podgyászt. Ha nem fizetnek, megtartjuk a podgyászukat. És mi van akkor, ha újságpapírba csomagolt kövek vannak bennük? Az igazság az, Molly, hogy halvány fogalmunk sincs róla, mit is ró ránk ez a vállalkozás. Remélem nem tűnik föl nekik, mennyire kezdők vagyunk. Mrs. Boyle-nak egész biztosan föltűnik, mondta Molly. Az a fajta nő. Honnan tudod, hiszen nem is láttad, ugye? Molly elfordult. Újságpapírt terített az asztalra, elővett egy darab sajtot, hogy lereszelje. Mi készül? Érdeklődött a férje. Sajtos krumpli, tájékoztatta Molly. Kenyérbél, tört krumpli, meg egy icike-picike sajt, hogy méltó legyen a nevéhez. Még mondja valaki, hogy nem vagy leleményes szakácsnő, igaz? Mondta a feleségét csodáló férj. Mondhatná. Egyszerre kizárólag egyfélét tudok készíteni. A műveleteket összehangolni, na, az kíván csak igazán nagy gyakorlatot. A legnehezebb a reggeli. Miért? Mert minden egy időben készül. A tojás, a szalonna, a forró tej, a kávé és a pirítós. Vagy a tej fut ki, vagy a pirítós ég meg, vagy a szalonna pöndörödik össze, vagy a tojás főkeményre. Az embernek olyan ébernek kell lennie, mint a leforrázott macskának, aki egyszerre figyel mindenfelé. Holnap reggel majd észrevétlenül lelopódzom, és meglesem ezt a leforrázott macska imitátort. Forra te a víz, szólt Molly. Bevisszük a tálcát a könyvtárszobába, hogy hallgathassuk a rádiót. Mindjárt híreket mondanak. Úgy látszik, jóformán minden időnket a konyhában fogjuk eltölteni. Ide is vennünk kéne egy rádiót. Hát igen. Milyen barátságosak is a konyhák. Szeretem ezt a konyhát. Szerintem messze a ház legszebb helyisége. A tálalószekrény és a tányérok is tetszenek, de az egyszerűen fantasztikus, hogy az ember már is nagy stílűnek érzi magát, hogy ilyen hatalmas tűzhely van a birtokában. Persze, hálát adok az égnek, hogy nem kell főznöm rajta. Gyanítom, az egész évre való fűtőanyagunk elfogyna egyetlen nap alatt.
Az bizony könnyen meg lehet, de képzeld el azokat a jókora pecsenyéket, marha hátszínt és ürügerincet, amik benne sülhettek. Vagy az óriási rézbefőző lábasokat, tele házi szamócalekvárral, sok-sok kiló cukorral. Milyen nagyszerű és nyugodt is volt a viktoriánuskor. Nézd meg a fönti bútorokat, hatalmasak és masszívak, mégis cifrán díszítettek. És Istenem, az a mennyei kényelem, s bennük a rengeteg hely az ember ruháinak. Ráadásul a fiókok mindegyike könnyedén kihúzható és betolható. Emlékszel arra a modern lakásra, amit kibéreltünk? Minden beépített és tolóajtós volt, csak éppen a tolóajtók mindig beszorultak. Ha betoltad, hogy bezárd őket, nem maradtak csukva, vagy ha igen, akkor nem nyíltak ki.
Hát igen, ez a legrosszabb ezekben a szerkentyűkben. Ha nem működnek, az embernek elmegy tőlük a kedve.
Gyere, menjünk, hallgassuk meg a híreket.
A hírek főleg az időjárásra vonatkozó riadalomkeltő előrejelzésekből, a külügyi tárgyalások szokásos megfenekléséről, a szenvedélyes parlamenti civakodásokról szóltak, valamint egy a Paddington Carver Street-en történt gyilkosságról.
Ó, mondta Molly, mindig csak a baj. Nem fogom újra és újra végighallgatni a fűtőanyag takarékosságra vonatkozó felhívásokat. Mégis mit várnak tőlünk? Üljünk és fagyjunk meg? Azt hiszem, nem télen kellett volna megnyitunk a fogadót. Várhattunk volna tavaszig.
És egészen más hangon folytatta.
Vajon milyen lehetett az az asszony, akit meggyilkoltak?
Mrs. Leon?
Így hívták? Kíváncsi vagyok, ki ölhette meg, és miért?
Talán egy egész vagyon tartott a padlódeszka alatt.
Mikor azt mondják, a rendőrség mielőbb kikívánja hallgatni azt a férfit, akit a környéken láttak, azt jelenti, ő a gyilkos?
Szerintem általában igen. Csak éppen udvarias megfogalmazásban.
A csengő éles hangjára mindketten felugrottak.
A bejárati ajtó az, mondta Giles. Lépjen be, ágygyilkos, tette hozzá tréfálkozva.
Úgy is lenne, egy színdarabban, persze. Siessünk, ez biztosan Mr. Well lesz. Most meglátjuk, melyikünknek van igaza vele kapcsolatban. Neked vagy nekem?
Mr. Wren, akárcsak az őt kísérő hózápor, rohamszerűen érkezett. A könyvtár ajtajában állva, Molly csak a hófehér háttérből kirajzolódó árnyát látta a jövevénynek.
Milyen egyformák is a férfiak, gondolta, a civilizációt jelképező egyenruháikban.
Sötét felöltő, szürke kalap, sál a nyakban. A következő pillanatban Giles becsukta az ajtót, kirekesztvén ezáltal az elemeket. Mr. Wren letekerte a sálat a nyakáról, ledobta a bőröngyét, és elhajította a kalapját. Úgy tűnt, mindezt egyszerre műveli, s közben még beszélt is. Magas és éles, szinte nyafogó hangja volt, s ahogy ott állt a halban, a lámpa fénye egy kócos, napszítta hajú, zaklatott, fakó tekintetű fiatalembert világított meg.
Ez igazán, igazán rettenetes, kezdte. Az angol tél a legrémesebb fajtából, éppen mint Dickensnél, Scrooge és Pici Tim meg a többi. Az embernek szörnyen szívósnak kell lennie, hogy ellenálljon neki. Nem gondolják? És iszonyú volt, mi keresztül utaztam az országot Wellstől egészen idáig. Ön, Mrs. Davis? Há, és milyen elragadó!
Csontos ujjai egy gyors mozdulattal megragadták Molly kezét.
Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek elképzeltem. Tudja, úgy láttam magam előtt, mint egy indiai tábornok özvegyét. Félelmetesen zord, és olyan Memsahib, és olyan Benaresi Miasös, egy igazi viktoriánus Miasös. Csodás, egyszerűen csodás. Vannak viaszvirágaik? Netán paradicsom madaraik? Ó, akárhogy is, én mindenképpen imádni fogom ezt a helyet. Attól féltem, tudják, hogy túlontúl régi módi lesz. Úgy értem, egy nagyon-nagyon vidékies udvarház, leszámítva persze a benaresi részholmikat. És ehelyett minden káprázatos, csupa vérbeli viktoriánus előkelőség. Mondják, Van maguknak olyan mahagóni, szilva, kékes, lilás árnyalatú mahagóni pohárszékük, amin nagy vésett virágok vannak?
Ami azt illeti, mondta Molly, aki csak nem lélegzett visszafojtva hallgatta ezt a szóáradatot, van.
Ne mondja, megnézhetem, most azonnal, ide bent van.
Fürgessége már-már nyugtalanító volt. Elfordította az étkezőhajtó gombját, és meggyújtotta a lámpát. Molly a balján álló Giles rosszalló arckifejezésének tudatában bement utána. Mr. Wren végigfuttatta hosszú, csontos ujjait a súlyos bútordarab gazdagon vésett mintázatán, és közben elismerése jeléül aprókat sikkantott. Majd szemrehányó pillantással fordult kísérője felé.
Nagy mahagóni étkező asztaluk nincs is? Inkább ezeket a kis asztalkákat szórták szét mindenfelé?
Azt gondoltuk, az embereknek így jobban fog tetszeni, mondta Molly.
Persze, tökéletesen igaza van, drágám. Csak magával ragadott a kor hangulata. Természetesen egy ilyen asztalhoz nagy család is dukál, aki körbeülik. Szigorú, jó kiállású, szakállas apa, dolgos, hervatag anya, 11 gyerek, zord nevelőnő, és még valaki, akit csak szegény Harrietnek szólítanak. Ő a szegény rokon, aki mindig mindenben segít, és borzasztóan hálás, hogy ilyen remek otthonra talált. Nézze azt a tűzrostét! Képzelje el, amint a kandallóban lobogó lángok szegény Harriet hátát perzselik!
Fölviszem a kofferjeit, mondta Giles. Keleti szoba?
Igen, válaszolta Molly. Miközben Giles fölfelé tartott, Mr. Wren ismét a halban termett.
Van benne mennyezetes ágy, apró rózsa mintás vászonhúzattal?
Nem, nincs, mondta Giles, és eltűnt a lépcsőfordulóban.
Azt hiszem, a férje nem fog kedvelni engem, mondta Mr. Wren.
Hol szolgált? A tengerészetnél?
Igen.
Gondoltam. Kevésbé béketűrőek, mint a gyalogságnál vagy a légierőnél.
Mióta házasok? Nagyon szerelmes belé? Talán szeretne följönni, hogy megnézze a szobáját.
Igen, ez pimasság volt a részemről, de komolyan szeretném tudni. Úgy értem, maga szerint nem lenne érdekes mindent tudni az emberekről? Mármint azt, hogy mit éreznek vagy gondolnak, és nem csak azt, hogy kik ők és mivel foglalkoznak.
Ha nem tévedek, mondta Molly higgadt hangon, ön Mr. Wren? A fiatalember hirtelen megállt, mindkét kezével beletúrt a hajába, és megcibálta.
Igazán rémes, sosem a legfontosabbal kezdem a dolgokat. Igen, Christopher Wren vagyok, most ne nevessen.
A szüleim romantikus hajlamúak voltak, azt remélték építész lesz belőlem, így kiváló ötletnek tartották, hogy Christophernek kereszteljenek. Azt gondolták, ez már tulajdonképpen fél siker. És ön építész? Kérdezte Molly, és nem tudta palástolni mosolyát.
Igen, az vagyok, közölte Mr. Wren diadalmasan. Legalábbis majdnem az.
A képzésem még nem fejeződött be, de csak ugyan figyelemre méltó példája vagyok annak, amikor a vágyálmok egy csapásra valóra válnak. Jegyezze meg! A név valójában hátrányt is jelenthet. Én soha nem leszek a Christopher Wren. Azért a Chris Wren-féle előregyártott építőelemek még sikert arathatnak.
Giles lejött a lépcsőn, Molly pedig így szólt. Most már tényleg megmutatom a szobáját, Mr. Wren. Amikor Molly néhány perccel később lejött, Giles azt kérdezte tőle.
Nos, megnyerte tetszését a gyönyörű tölgyfa berendezés?
Nagyon szeretett volna mennyezetes ágyat, ezért a rózsaszín szobát adtam neki.
Giles fölmordult és dörmögött valamit, ami úgy végződött, hitvány suhanc.
Na, ide figyelj, Giles, komolyodott el Molly. Ez nem estély, ahol szórakoztatnunk kell a vendégeinket, ez üzlet. Akár kedveled, Mr. Brent, akár nem.
Nem kedvelem,
szólt közbe Giles.
Ez egyáltalán nem tartozik ide. 7 guineát fizet hetente, és kizárólag ez számít.
Mármint, ha kifizeti.
Beleegyezett, hogy kifizeti. Nálunk van a levele.
Te hurcoltad át a bőröngyét a rózsaszín szobába?
Természetesen ő vitte át.
Roppant gáláns. De nem szakadtál volna bele. Az nem is kérdés, hogy nem újságpapírba csomagolt kövek vannak benne. Annyira könnyű, hogy még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy semmi sincs benne.
Csitt! Itt jön!
Figyelmeztette Molly. Christopher Brent betessékelték a könyvtárszobába, amely Molly szerint igazán tetszetős volt, köszönhetően a nagy székeknek és a kályhának. Vacsorázni, tájékoztatta Mr. Brent Molly, úgy fél óra múlva fognak. Kérdésére válaszolva elmondta, jelen pillanatban nincs más vendégük rajta kívül. Ebben az esetben, mondta Christopher, mi lenne, ha bemenne vele a konyhába és segítene neki?
Készíthették omlettet, ha szeretik, ajánlotta föl barátságosan.
A további teendők elvégzésére a konyhában került sor, ahol Christopher a mosogatásban is segítkezett. Molly úgy érezte, egy hagyományos panzió megnyitásának valahogy nem éppen ez lett volna a megfelelő módja, Gilesnak pedig egyáltalán nem tetszett ez az egész. Nos jó, gondolta Molly, mielőtt elaludt, holnap, ha a többiek is megérkeznek, minden másképp lesz. Sötét eget és havat hozott a reggel. Giles komornak tűnt, Molly elkedvetlenedett. Az időjárás kezdte igencsak megnehezíteni a dolgokat. Mrs. Boyle hólánccal ellátott taxival érkezett, melynek sofőrje az utak állapotáról tartott borulátó beszámolót.
Estére hófúvások várhatók!
Mrs. Boyle maga semmit nem tett annak érdekében, hogy föloldja a kialakult rossz hangulatot. Nagy darab, rideg külsejű asszony volt, zengő hanggal és parancsoló modorral. A természetéből adódó agresszivitást csak növelte háborús karrierje, melyet kitartó és harcos tenni akarásának köszönhetett.
Ha nem hittem volna, hogy ez egy működő vállalkozás, soha nem jöttem volna ide, jelentette ki. Természetesen úgy gondoltam, hogy ez egy bejáratott panzió, amely tudományos megalapozottsággal rendben üzemel.
Nem kötelező itt maradnia, ha nincs megelégedve, Mrs. Boyle, mondta Giles.
Valóban nem, ha így lesz, eszem ágába se fog jutni ilyesmi.
Esetleg, mondta Giles, szeretne telefonon taxit rendelni? Még járhatók az utak. Ha valami félreértésről van szó, tehát jobb lenne, ha máshova menne. Annyi szobafoglalásunk van, hogy egy-kettőre be tudjuk tölteni a helyét. Csak ugyan, a jövőben magasabb árat fogunk felszámolni a szobákért. Tette hozzá.
Mrs. Boyle élesen rápillantott.
Természetesen nem megyek el addig, amíg meg nem tapasztaltam, milyen is a hely. És nagyméretű fürdőlepedőt kérek, Mrs. Davis. Nem vagyok hozzászokva, hogy zsebkendővel törülközzem meg.
Giles rávigyorgott Mollyra a távolodó Mrs. Boyle háta mögött.
Drágám, csodálatos voltál, mondta Molly, ahogy szembeszálltál vele.
A nagyszájúak rögvest meghátrálnak, ha a saját fegyverüket fordítod ellenük, mondta Giles.
Ó, egek, kíváncsi vagyok, hogy fog kijönni Christopher Wrennel.
Sehogy.
És tényleg, Mrs. Boyle még aznap délután megjegyezte Mollynak jól kivehető nem tetszéssel a hangjában.
Rendkívül furcsa fiatalember.
A pék úgy festett akár egy sarkutató, amikor megérkezett, és azzal a figyelmeztetéssel adta át a kenyeret, hogy a következő két nap múlva esedékes szállítás meghiúsulhat.
Minden akadozik, közölte. Remélem, van bőségesen élelmiszerük, ugye?
Ó, igen, válaszolt Molly. Rengeteg konzervünk van, bár az lesz a legjobb, ha veszek még lisztet.
Halványan rémlett neki, hogy az írek csinálnak egy szóda kenyérnek nevezett valamit. Ha minden kötél szakad, esetleg azt el tudná készíteni. A pék az újságokat is behozta, melyeket Molly a halban lévő asztalon terített szét. A külügyek háttérbe szorultak. Az időjárás és Mrs. Leon meggyilkolása került a címlapra. Molly a halott asszony arcvonásait tanulmányozta az elmosódott fényképen, amikor Christopher Wren szólalt meg a háta mögött.
Elég mocskos gyilkosság, nem gondolja? Egy ronda nő egy ronda utcában. Az ember el sem tudja ugyebár képzelni, milyen történet volt a háttérben.
Nem kétlem, horkant föl Mrs. Boyle, hogy az a teremtés csak azt kapta, amit megérdemelt. Ó! Oh! Mr. Brand mohol lecsapott Mrs. Boyle válaszára, s odafordult felé. Szóval azt gondolja, hogy egész biztosan szexuális bűntény történt, nem de bár?
Semmi efélét nem állítottam, Mr. Brand.
De hiszen megfojtották, nem? Azon tűnődöm, és kinyújtotta hosszú fehér kezét, milyen érzés lehet megfojtani valakit?
No de, Mr. Wren!
Christopher közelebb hajolt hozzá, és lehalkította a hangját. Belegondolt már, Mrs. Boyle, milyen lehet, amikor megfojtják az embert?
No de, Mr. Wren!
Ismételte meg Mrs. Boyle, még jobban fölháborodva. Molly kapkodva fölolvasta. A sötét felöltőt és világos puha kalapot viselő férfi, akit a rendőrség mielőbb kikíván hallgatni, középmagas és gyapjú sál volt rajta.
Valójában, mondta Christopher Wren, pont úgy nézett ki, mint akárki más.
Igen, helyeselt Molly, pont úgy, mint akárki más. Parmintőr felügyelő Scotland Yardi szobájában így szólt Kane nyomozóőrmesterhez.
Jöjjön az a két munkás.
Igenis, uram.
Milyenek?
Tisztességes munkás emberek, kisé lassú felfogásúak, megbízhatóak.
Rendben,
bólintott Parmintőr felügyelő. Ekkor két zavartnak látszó férfit vezettek be, akik a legjobb ruhájukat viselték. Parmintőr gyors pillantással fölmérte őket. Jól értett az emberek megnyugtatásához.
Tehát olyan információ van a birtokukban, amely fontos lehet számunkra a Lyon üggyel kapcsolatban, mondta.
Kedves önöktől, hogy elfáradtak. Foglaljanak helyet. Cigaretta? Megvártam, míg elfogadták, és rágyújtottak.
Szörnyű az idő odakint.
Úgy van, uram.
Nos, hát akkor vágjunk bele. A két férfi összenézett, s most azért jöttek zavarba, mert tudták, nem lesz könnyű előadni a mondókájukat.
Kezdjet el, Joe, mondta kettejük közül a nagyobbik.
Joe neki kezdett.
Nézze, az úgy volt.
Nem volt gyufánk.
Hol történt ez?
A Jarman Street-en, ott javítottuk a gázvezetékeket.
Parmenter felügyelő bólintott. Majd később visszatér az időpontra és a helyszínre vonatkozó részletekre. Tudta, hogy a Jarman Street a Culver Street közvetlen közelében van, ahol a tragédia történt.
Nem volt gyufájuk, ismételte meg bátorítólag. Nem, pont kiürült az a doboz, ami nálam volt, a Bill öngyújtója meg nem működött, és akkor megszólítottam egy pofát, aki arra jött. Uram, tudna adni egy szál gyufát, mondok. Nem gondoltam én semmi különöset, akkor még nem. Csak arra járt, mint sok a mások, és én éppen őt kérdeztem meg.
Parmintőr ismét bólintott.
Szóval gyufát azt adott. Nem szólt egy szót se. Kegyetlen hideg van, mondta neki a Bill, ő meg csak olyan suttogásféle hangon felelte.
Az bizony.
Légcső hurutja van neki, gondoltam. Ja, és rendesen be voltam bugyolálva. Köszönjük, uram!
Mondok, és visszaadom a gyufáját, és ő rögvest elhúz, olyan gyorsan, hogy amikor észreveszem, hogy elejtett valamit, majdnem túl késő, hogy visszahívjam.
Egy kis notesz volt, amit biztos akkor húzott ki a zsebéből, amikor elővette a gyufáját. Hé, uram! Szólok utána. Elejtett valamit!
De mintha nem hallaná,
begyorsít, és mire a sarokhoz ér, már fut is. Igaz-e, Bill?
Igaz hát,
helyeselt Bill.
Iszkolt, mint a nyúl.
A Hero Road felé futott, igen, az volt az, és nem igen értük utol ott se, bár nem is mentünk olyan gyorsan, mint ő, és különben is eléggé későre járt. És hát csak egy kis könyv volt, nem pénztárca, vagy ilyesmi, bár nem is volt fontos.
Fura pofa, mondok. Állig be van gombolkozva, a kalapja meg a szemébe húzva, pont mint a gazfickók a képeken, mondok a Billnek. Igaz-e, Bill?
Ezt mondtad,
helyeselt Bill.
Furcsa, hogy ezt mondhattam, hiszen akkor még nem gondoltam semmi ilyet. Csak az járt a fejemben, hogy siessek haza. Nem törődtem én ővele. Nem akármi hideg voltám.
Nem akármi,
helyeselt Bill.
Szóval, mondok a Billnek, nézzük már meg azt a kis könyvet, hogy meglássuk, fontos-e.
Nos, uram, én megnéztem.
Csak egy csomó cím, mondok a Billnek. A Carver Street 74, meg valami Isten verte udvarház.
Puccos!
Horkantott föl rosszallóan Bill. Joe érezhető lelkesedéssel folytatta a történetet, most, hogy a végéhez közeledett.
Carver Street 74, mondok a Billnek, hisz az csak egy sarokra van innét. Ha leléptünk, majd arra kerítünk.
És akkor meglátom, hogy valami írás van a lap tetején.
Hát ez meg mi?
Mondok a Billnek. Erre elveszi és felolvassa.
Három vakegér. Nincs ki mind a négy kereke, annyi szent,
mondja, és ebben a pillanatban, igen, éppen ebben a pillanatban, uram, meghalljuk, hogy egy-két utcával odább egy asszony azt sikoltja, gyilkosság. Joe drámai csúcspont után hatásszünetet tartott.
Nagyon is nagyot sikoltottám, igaz-e?
Folytatta.
Nosza, mondok a Billnek, szaladjál már oda. Mikor végre visszajön, mondja, hogy nagy a tömeg, és a rendőrség is ott van, és valami nőnek elvágták a torkát, vagy megfojtották, és hogy a ház tulajdonos nője találta meg, és az kiáltott rendőrér is. Hol volt ez?
Mondok neki.
A Carver Street-en, mondja. Hanyas szám?
Kérdezem tőle, mire ő azt mondja, hogy nem figyelte meg rendesen. Bill köhécselt, ide-oda rakosgatta a lábát, olyan szégyellősen, mint aki nem tett meg mindent tőle telhet.